Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hogyha szeretnétek hallgatni a tartalmainkat és böngészni ezek között, keressétek fel a borravaló.hu oldalt, vagy pedig nézzétek meg Facebook oldalunkat, borravaló.hu, Instagram fiókunkat, vagy a Spotify csatornánkon is fel tudtak iratkozni, és akkor az összes podcastet meg tudjátok hallgatni, ami eddig volt adás. Ebben az adásban ismét egy kulturális történelmi kalandozásra indulunk Katona Csaba történésszel. Szevasz, Csaba!
Szerbusztok.
Én mégpedig egy nagyon izgalmas téma kapcsán, amiről Csabával már többször beszélgettünk, hiszen egy komoly előadást is tartott ebben a témában. Nem másról lesz szó, mint Rigó Jancsiról, és direkt fogalmaztam így, mert hogy a süteményről és a névadóról, a Cigány Prímástól, aki egy igazi világsztár volt, de hogy szerintem elég ritka, hogy egy ilyen történet így összefonódik, hogy van egy eléggé híres sütemény, mert hogy nem csak Magyarországon ismert, hanem az osztrák-magyar monarchia több híres városában is megmaradt ennek a hagyománya, sőt azt lehet mondani, hogy világhírű, mert hogy nemzetközi szakácskönyvekben is meg lehet találni a Rigó Jancsi receptjét, erről majd később egy pár szót, de hogy nagyon érdekes a sztori, hogy miért kapta Rigó Jancsiról nevét ez a sütemény, és egyáltalán ki volt ez a Rigó Jancsi?
Hát én kezdeném a névadóval, aztán majd rátérünk arra, hogy milyen bizonytalanságok vannak a sütemény névadása körül, mert ott azért vannak problémák. Nevezetesen az, hogy a történettudomány eszközeivel nem biztos, hogy fel lehet tárni, hogy pontosan mikor és hogyan kapta a nevet a sütemény, de az kétségtelen, hogy a Cigán Prímásról kapta a nevet. Kezdjük ott, hogy ki volt ő. 1858-ban született Pákozdom, a szegény soron konkrétan, és ugye amikor meggondoljuk, hogy a 19. század derekán milyen kitörési lehetőségek voltak egy tehetséges cigány fiú előtt, akkor gyakorlatilag egyetlen ilyen kitörési pont volt, ez pedig a zene. A zene, aminek révén fel tudott emelkedni abból a hátrányos társadalmi státuszból, ahova született. Nyilván nem a arisztokrácia soráig, nem a nagypolgárság soráig, de azért mégiscsak egy polgári társadalom itt felé tudott nyitni. És nem lehet pontosan tudni, hogy kifedezte föl az ő tehetségét, de kétségtelen a hegedűvel igen ügyesen bánt, aminek az lett a következménye, hogy Pákozdi születésű révén rövidesen Székesfehérváron bukkant föl. Ha valaki elmegy Székesfehérvárra, akkor ott találkozhat a magyar király, vagy más néven Ungáriše König nevezető szállodával. Ez már Rigó Jancsi idejében is Székesfehérvárnak egy kiemelkedő vendéglátóipari egysége volt, egyébként pedig ma is az, bár ha jól tudom, már kapott egy másik nevet, mert megvette valaki. De ennek most nincs jelentősége. Annak igen, hogy Jancsi itt hegedült, és innentől kezdve aztán megnyílt előtte a nagyvilág, de ahhoz, hogy megnyíljon a nagyvilág, Párizs konkrétan, és aztán majd Amerika is, az szükség volt arra, hogy egy Barca József alias Simplicius nevezetű prímás fölfedezze a benne rejlő tehetséget. Ő volt az, aki megnyitott az utat Jancsi előtt, igaz, hogy nem Fejér vármegyében, hanem Somogy vármegyébe, ő marcali származású volt, jól tudom. De a lényeg az, hogy Jancsi következő lépése az Kaposvár volt. Kaposváron zenélt ugyanis Barca, és ő mellette lett, ha nem is prímás, de szekunder hegedűs.
Sok olyan dolog van, ugye, amiről mi beszéltünk itt a Borravalóban, amikor nehéz visszafejteni valamit, mert nem konzisztens az etimológiája, vagy nem lehet pontosan megtalálni azokat a forrásokat, hogy mi történt, de azt tetszik nekem, amikor így rákeresel Rigó Jánosra, Rigó Jancsira, mert Rigó Jánosként indul a Wikipédia bejegyzés, hogy van egy ilyen mondat, hogy Pákozdon született, hogy te is mondtad, 5 évesen már hegedűt vett a kezébe, a tanítótól lopott húrokat hozzá, tiszta Móricz, vagy Mikszát, inkább Móricz, amiért az esperes kérésére bocsánatot kért, egesztusért nála maradhattak a nagy kincsek, ezután órák hosszat gyakorolt minden nap a szabadban. Figyelj, ez a kedvenc mondatom, tehát a Wikipédiát nem várnék ilyet. Az erdő, a nádas világa, hálás közönség volt, egymásnak muzsikáltak. Tehát ezt kéne meditálni a szerkesztőket, mert ez borzasztó.
Nos, ennek semmi köze nincs a valósághoz. Tehát a helyzet a következő, hogy a Jancsi révén, hogy a szegény családba született, következésképpen ő egy ponton túl országosan, majd pedig nemzetközileg híres lett, innentől kezdve viszonylag jól dokumentálható az élete, viszont az a csapda, hogy a korai időszaka meg nem. Tehát nyilván ilyen regényes dolgokkal remekül lehetett pótolni az ő ifjúkorának a szakaszait, vagy annak a történeteit, de nem tudjuk ezt pontosan ellenőrizni. Egyetlen példát mondanék rá, hogy milyen bizonytalanságok vannak. Amikor ő nemzetközi hírű lett, és majd elmondom, hogy hogyan és mikor, akkor a következő történt. A Le Parisien-től a New York Times-ig mindenhol igyekeztek az ő életútját felgöngyölíteni, és természetesen az újságok egymástól vették át a híreket. Na most van-e annál szebb, mint amikor az ember belefut az ilyen egyébként megbízható újságokban abban az információban, hogy Rigó Jancsi Paksó városában született, Somogyi vármegyében. És akkor itt álljunk meg. Pakstolnában van, nem Paksó. Nem Somogyban van, Jancsi pedig Pákozdon született, és ugye Fejér megyében van Pákozd.
Igen, hát ezt így félre nézték a korabeli sajtóban, de hát ez most is elő szokott fordulni. Minden esetre akkor ezt viszonylag jól lehet tudni és dokumentált, hogy 58, 1858, augusztus 23. Pákozd.
Születési anyakönyve megvan. Tehát itt nincsenek hételyek, ugye az összes többi az már egy pici bizonytalanabb lábon áll. Vannak ilyen legendák, hogy például amikor Kaposváron hegedült, és bevezették a telefonkapcsolatot Kaposvár és Pécs között, akkor úgy ellenőrizték, hogy valóban Kaposvár van a vonalban Pécsről, hogy Ancsit kérték meg, hogy hegedüljön, mert az ő egyedülálló játékát mindenki felismerte, és aki eddig kételkedett, hogy lehet Pécsen hallani, hogy mi van Kaposváron, innentől kezdve nem volt helye a kételynek. A sztori vagy igaz, vagy nem.
Jó, szóval, hogy eljutott ehhez a Simpliciushoz, alias Barca Józsefhez, akit harmadik Vilmos király Hollandiában érdemrenddel tüntetett ki, és így világhírű prímás volt.
Itt van egy nagyon fontos dolog, és pedig az, hogy a 19. század második felében a magyar cigányzenekarok azok egy kicsit ilyen rockstar szerepet töltöttek be. Tehát azt kell elképzelni, hogy van a európai világ, igazából az Euróatlanti, értsük ide az Egyesült Államokat is, és a 19. század, amit mindig úgy szoktunk emlegetni, a romantika évszázada, a forradalmak évszázada, az egyben a ipari fejlődésnek is az évszázada, az ipari forradalomé, és a 19. század végére a század első felének a nagy hevületei azok egy kicsit kifakulnak, kicsit elapadnak. Arra gondolok, hogy ugye minden lelkesedésnek van egy ilyen felívelő szakasza, aztán pedig van egy hát egy ilyen lefelé szánkózó szakasza. És amikor a 19. század első fele arról szól, hogy éljünk és haljunk meg bátran a hazáért, a szerelemért, Istenért, becsületért, királyért, császárért, a 19. század második felére elapad ez a fajta lelkesedés, az ember pedig azzal szembesül, hogy a saját észbeli teljesítménye révén valami egészen rendkívüli dolgokat képes letenni az asztalra. Csak gondoljunk abba bele, hogy amikor Ferenc József megszületik 1830-ban, hol vannak olyan dolgok, amik az uralkodása vége felé meg már vannak, a távírótól kezdve a villanyvilágításon át a föld alattig. És ebben az időszakban van egy ilyen splén, ami arról szól, hogy igazából nem, hogy meghalni nem érdemes, sem érdemes élni se. És keresik a kitörési pontot, minden olyan dolog, ami egy picit fel tudja így érinkíteni a szellemet, távol-keleti gondolatok, minden ilyen dolog az így megtermékenyítő erővel hat az európai gondolkodásra, és hát a cigányzenész zenéje az konkrétan ilyen. Ezen nézzük meg, hogy néz ki egy úri ember a 19. század második felében, szürke, fekete vagy barna öltön, szépen nyíros szakállva, csupasz arc, és akkor jön a cigányzenész, akinek van egy ilyen piros, sárga, zöld ruhája, hosszú göndör haja, kigöndörödő mellszőrzete, és akkor ezt a vad keletiesnek tűnő zenét játsza. Ráadásul ugye gondoljunk a gypsy elnevezésre, ami arról szól, hogy az egyiptomiak leszármazottjának tartották őket. Magyarán fogalmazva, a picit unalomba fulladt közéletbe valami elképesztő erőt tudott hozni a cigányzenének az ereje, a ritmusa, és egyáltalán ez a keleti romantika, amit hozzájuk fűztek, tehát a magyar cigányzenekarokat sorra hívták meg nyugat-európai, meg amerikai turnékra, aminek az lett a következménye, hogy valóban nemzetközi sztárok váltak belőlük. Barca József erre remek példa.
Igen, és ahogy meséltél most, nekem rögtön beugrott, hogy ez egész divatirányzat, építészeti irányzat, kulturális irányzat, Art Nouveau, Art Deco, az összes keleti gondolkodás, ugye olyan tanok, mint a Rudolf Steiner és tanítványai. Szóval az egész, hogy a miszticizmus felé fordulás egy kicsit és minden ilyen, az benne volt így a kor levegőjében, a Zeitgeistben.
Benne bizony, és ez nagyon sok mindenben megnyilvánult, ugye az olvasmányokba, a gyarmatárúba, a kínai kultúra iránti rajongásba. Gondoljunk abba bele, hogy Matahari hogyan tudott ugye a szimpatántos nőjévé válni, azáltal ő is ezt az ázsiainak tűnő romantikát hozta be. Tehát igen, ez ennek a részeként kell kezelni a magyar cigányzenészek sikereit. Hát volt például egy Makkai Béla nevű prímás, hozzá New Yorkból olyan leveleket írtak rajongó hölgyek, miután ott turnézott, a soproni levéltervezek megtalálhatók, szinte még én is elpirultam, hogy milyen ajánlatokat kapott.
Jó, folytassuk innen, és beszélgessünk még Rigó Jancsiról, illetve ugye külön a cigány prímásról van szó, külön írva, Rigó Jancsi pedig egyben a sütemény, a nagyon eklatáns szelet, aminek egyébként több verziója létezik, ez majd később szóba kerül, de hogy egyáltalán, hogy jutott el addig ez a cigány prímás, hogy nemzetközi botrányokba keveredjen, és még egy süteményt is elnevezzenek róla, ez a témánk tehát.